Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tanuljuk meg sokféleségben megvalósuló egységként élni a közösséget, fogalmazott Leó pápa homíliájában Szent Péter és Pál apostol főünnepén a Szent Péter bazilikában. Beszédében Leó pápa az egyházban megvalósuló közösségről és a hit életképességéről elmélkedett. Elmondta, ma két olyan szemét ünneplünk, akik testvérek a hitben, Péter és Pál, akiket az egyház oszlopainak tartunk, s akiket a római egyházmegyének és Róma városának védőszentjeiként tisztelünk. E két apostol története bennünket is közelről érint, akik az Úr tanítványainak korunkban zarándokló közössége vagyunk. Leó pápa kiemelte, szeretteim, Péter és Pál története arra tanít bennünket, hogy a közösség, amelyre az Úr hív bennünket, hangok és arcok harmóniája, és nem törli el az ember szabadságát. Megható videóban mondanak köszönetet az üldözött keresztények a magyaroknak, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a távirati irodával. Oswald Trisztán közleménye szerint a keresztény üldözés nem a múlt, hanem a jelen véres valósága. Becslések szerint világszerte 380 millió hívőt sújt diszkrimináció, s közülük 100 milliók szenvednek nap mint nap pusztán Krisztusba vetett hitük miatt. Az elmúlt hetek két megrázó példája is ezt bizonyítja. Néhány napja Szíriában fegyveresek támadtak egy templomra, míg a hónap elején Nigériában több száz belső menekültet mészároltak le, írta. 1,440 millió forint vissza nem térítendő uniós és kormányzati támogatásból négy településen épített bölcsődét a baptista tevékeny szeretet misszió, közölte a szervezet a távirati irodával. Azt írták, a misszió 2022. szeptemberében megkezdődött, idén június 30-án zárult. Bölcsődei nevelés fejlesztése a baptista tevékeny szeretet misszionál projekt keretében a Hajdú-Bihar vármegyei püspökladányban, a Pest vármegyei Ecseren, Erdőkertesen és Szadán hozott létre 28 férőhelyes bölcsődét. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak kedden, július 1-én a Magyar Egészségügy Napja Semmelweis nap. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemzetközi oltópontja, valamint szünetel a központ anonim étszűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rendszerint végzik az egészségügyi ellátást, írták. Felhívták a figyelmet, hogy kedden a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes és vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. Minden eddiginél többen, 110 ezeren, ebből a nyár folyamán 50 ezeren töltődnek az Erzsébet táborokban, hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Ánkai Erzsébet táborban tartott sajtótájékoztatón. Hankó Balázs elmondta, 5 táborhelyen kapcsolódhatnak ki az Erzsébet táborok résztvevői. A legnagyobb az Ánkai, ahol egyszerre 3000-en táboroznak, Fonyódligeten 600-800 táborozó van, ezen kívül Zalaszhabaron és Ágota falván, valamint a Madarasi Hargitánál Erdélyben is működik Erzsébet tábor. Az Erzsébet táborok a teljes magyarságnak biztosítanak nyári táborozási lehetőséget Kárpát-medence szerte, hangsúlyozta a tárca vezető. Végül az időjárásról. Az ország délnyugati felén fátyol felhős lesz az ég, mely délnyugaton meg is vastagodhat, míg északkeletebbre derült idő várható, csapadék sehol sem lesz. Az északi-északkeleti szél az Alföldön és a Zemplén térségében időnként megélénkülhet, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul. A szélvédett hidegre hajlamos északi völgyekben ennél jóval hűvösebb, míg a felhősebb délnyugati tájakon vízpartok közelében, valamint a belvárosokban pár fokkal enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 28 és 32 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Híreket hallottak.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai műsorunk szerkesztője. Adásunkban bemutatjuk az új kazincbarcikai görögkatolikus általános iskola terveit, és folytatjuk Pap Miklós atya elmélkedésének bemutatását a házasságról. Elsőként Orosz Atanász atyát, a miskolci görögkatolikus egyházmegye püspökét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Miskolci egyházmegye talán a legfiatalabb intézmény, mint egyházmegye itt a régióban, úgyhogy a történelmi szerepét csak akkor értjük meg, ha jogelődjét, a miskolci apostoli exarchátust is tudomásul vesszük, hogy 101 évvel ezelőtt egy sajátos történelmi helyzet orvoslására alapítottak egy olyan egyházkormányzati területet, amelyen 20 egyházközség összefogásával egy sajátos kultúrát, egyházi életet mentettek át, melynek a korábbi kormányzati központja már a határon túlra, a Trianon levágott határon túlra került. És ez a miskolci apostoli exarchátus éppen tőlünk északra, tehát a Kazincbarcikától északra eső falvakban volt leginkább jelen, csak néhány kis közössége volt Kazincbarcikától keletre, illetve délre, és Miskolcon pusztán a közigazgatási központja volt, de Miskolc sem tartozott hozzá. Mégis ez a történelmi viszontagságok folytán létrehozott exarchátus átmentett egy olyan szubkultúrát, amelynek eredőjeként 10 évvel ezelőtt az apostoli szentszék megalapította a miskolci egyházmegyét. És hát itt vagyunk, 1000 éves egyházmegyék mellett meg között, a magunk 10 éves életkorával, de nem szégyenkezünk, hiszen ez a 10 év feljogosít bennünket olyan kezdeményezésekre is, amelyek innovatívak, amelyek lehetővé teszik, hogy haladjunk a korral, és úgy gondolom, hogy nem is csak a létszámunk szerinti kis arányban, hanem annál nagyobb arányban is kivesszük a szerepünket a közéletben, a köznevelésben és kultúrában is. Külön kell választanunk azokat a falvakat, amelyekben évszázadok óta csak görög katolikus templom volt, vagy legfőjebb az utóbbi évtizedekben létesült másik templom, és azokat a városokat, illetve területeket, ahol igazából bennünket fogadtak be, mint bevándorlókat, beérkezőket. Tehát ahol a görögkatolikusság úgynevezett őshonos vallás felekezett, ott azt a sajátos görögkatolikus kultúránkat igyekszünk folytatni, amely korábban egy-egy egész falunak vagy környéknek az életét meghatározta. Kétségtelen, hogy ezekben a falvakban is óriási változás történt, mondhatnám lakosságcsere, és ez a sajátos misszió, hogy azokat az új ott lakó személyeket is megszólítjuk, akik egyébként már a templomban nem jártak volna, vagy nem volt kötődésük az egyházunkhoz. A városokban és azokban a falvakban, amelyekbe mi magunk vándoroltunk be az elmúlt évszázad során, egészen más a helyzet, tehát iskoláinkban, óvodáinkban is fele részben nem görögkatolikus gyermekeket fogadtunk, sőt van olyan hely, ahol többségükben nem görögkatolikus gyermekek szülei jelentkeztek, és igyekszünk mindenkinek megadni azt, ami neki jár, amire neki szüksége van, tehát saját egyházi kultúránkat is folytatva összpontosítani arra, ami általános és összefog és közös nevező. Kazincbarcikán egyetlen olyan görögkatolikus intézményünk volt, már oktatási köznevelési intézmény, amelyben megmutathattuk azt a sajátos kezdeményezőkészségünket, tehetségünket, lelkesedésünket, amely másfelé is jellemez bennünket. Janka Gábor atya hamarosan ugyanitt fog szint vallani arról, hogy micsoda lelkesedéssel vettünk át egy egyébként már nem sok jövőre szert tartó óvodát, és sikerült ezt az óvodát, az Angyalkert óvodát nagyon-nagyon jól fölfejlesztenünk, épületeit felújítanunk, és olyan légkört kialakítani, amely a szülőkön keresztül az egész városra hat. Tehát a visszajelzések alapján meg vagyok győződve róla, hogy nem csak a kórház környékén lakóknak, hanem az egész városnak jót tett ez a szerepvállalás, és ezt az is kifejezi, hogy a 2-3 csoport helyett most már 4-et is föl tudunk tölteni, hogyha a szülők továbbra is buzgón fölkeresnek bennünket. Azok a gyerekek, akik oda járnak, lelkesek, és az ott kapott értékeket később is képviselik. Viszont abban a sajátos kontextusban, ahogyan másfél évtizeddel ezelőtt a városvezetéssel megegyeztünk, és egyházak egymás között a szerepeket fölvállaltuk, nekünk csak óvoda jutott, és éreztük annak hiányát, hogy akik 3 év után kikerülnek az óvodánkból, azokhoz utána nehezebben jutunk el. Tehát az iskola alapításnak, vagy iskola átvételnek a gondolata hosszú-hosszú éveken át újra meg újra ott lappangott bennünk, olykor-olykor szóvá tettük, és ebben az esztendőben sikerült eljutnunk oda, hogy a megfelelő hatóságok egyetértésével egy tagintézményt átvehettünk, amelyre nyilván minden képességünket, lehetőségünket fordítunk, hogy egy jó iskolát tudjunk továbbra is fenntartani Kazincbarcikán. Mindaz, aki jár iskolában nem csak a saját gyermekei, hanem egyáltalán egyéb érdeklődés kapcsán is, rádöbben, hogy az iskola önmagában egy óriási kihívás. És nem csak ott, ahol, mint itt a szomszéd iskolában, sajátos fogyatékossággal élő, vagy sajátos nevelésű igényű gyermekek vannak, hanem ott is, ahol az átlag lakosságnak a gyermekei vannak jelen. Örülünk, hogy a gyerekek tanulni akarnak, és nem lövöldöznek, robbantanak, nem üzennek. Egy olyan világban élünk, ahol az iskola fenntartás önmagában egy nagyon nagy kihívás. És egyházunkban szeretjük ezeket a kihívásokat, olykor hát izzadunk is a feladatok láttán, de eddig sikerült megfelelnünk azoknak az elvárásoknak, amelyek nyilván a társadalom részéről is fölmerülnek egy-egy iskola átvétel kapcsán. A kazincbarcikai parókussal együtt mindketten egy szerzetes iskolába, egy egyházi fenntartású gimnáziumba járhattunk ifjúkorunkban, és ez meghatározó lett nem csak az akkori 4 évben, hanem a gondolkodásmódunkban, a hozzáállásunkban is. Tehát olyan tanárok tanítottak bennünket, akik az életüket rátették erre a sajátos szolgálatra, és hogyha este kellett valamit megkérdeznünk, akkor este is megmondták rá a választ, és hogyha a szünetben volt szükségünk valamilyen útbaigazításra, a szünetben is bármikor megtették ezt. Nyelveket tanítottak ingyen és szeretetből, ha nem csoportban, akkor egyénileg. Ez az egyházi hozzáállás akkor lenyűgözött bennünket, és hogyha valamikor sokra vittük, biztos, hogy ez volt a gyökér. Tehát nem vagyunk elfogulatlanok ebben az ügyben, hiszen olyan önfeláldozó egyházi iskolai tanári karral találkoztunk, amelyhez hasonlót szerettünk volna a magunk környezetében is összekovácsolni. És ezen az úton haladunk szépen előre. Megpróbáljuk azt a segítséget megadni nekik, amire képesek vagyunk. Nem mindenütt egyformán tudjuk ezt megtenni, és kétségtelen az, hogy vannak olyan helyszínek, ahol kevésbé tudjuk orvosolni, például a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek gondjait, és vannak olyan helyszínek, ahol szinte a gyermekek 90%-a ilyen hátrányos helyzetből jön iskolánkba, és mindegyikükkel egyforma gonddal ugyanezt a pedagógiai munkát vállaljuk. Tehát helyszínenként, esetenként különböző az, ahogyan a társadalmi elvárást és a szükségletet megoldjuk, de mindenütt igyekszünk 100%-osak lenni. Tehát a kultúrának ugye nagy pártolói vagyunk, de a sajátos jogi kategóriák szerint egyházmegyénk nem folytat vállalkozási tevékenységet, tehát nem művelődési házakat tartunk fönt. A kultúrát, elsősorban a saját egyházi kultúránk további működtetése, fenntartása keretében műveljük. Visszük a híveinket a zarándok helyekre, megismertetjük velük 2000 év kultúráját, de azt, amit az egyházmegyénk sajátosan szervez, azt általában a ránk bízottaknak, a szélesebb körben hozzánk tartozóknak kínáljuk föl. Évről évre egy-egy magas színvonalú nagy eseményt szervezünk itt a Miskolci Művészetek Házában, és egyéb járási központokban, városokban igyekszünk a magunk módján megharcolni azzal a kihívással, amelyet a modern kor juttat. Egy olyan hagyományos kultúrát képviselünk, amely olykor ütközik is a posztmodern kultúrának bizonyos vonásaival. Nem szégyeljük, tehát képviseljük azt, amit az evangélium és az egyház történelme hagyománya alapján képviselnünk kell. A Quo Vadis nem csak irodalmilag nagy érték, hanem a keresztény kultúrának egy olyan sajátos rétegét képviseli, amelyet az ember filmen is szívesen megnéz, színházban is szívesen meghallgat, átél. A kereszténység első századainak az üldözöttségét, kitettségét nem tudjuk a magunk kényelméből fölmérni, csak ha a kor dokumentumai alapján megpróbáljuk beleélni magunkat abba a sajátos helyzetbe, amelyben a kereszténység bölcsője volt 1900, vagy 1800, vagy 1700 évvel ezelőtt. A Quo Vadis ebbe vezet be bennünket, és biztos, hogy nagyon sokaknak érzelmeit, fantáziáját, de lelke mélyét is megérinti.
Gospodj votarisa, vje potom leče, Царися мне поту облечеся. Дому Твоєму подобається святиня, Господи, в того тут дней. Господь воз
царися в небо ту облече.
Most Janka Gábor atya, a kazincbarcikai görögkatolikus egyházközség parókusa és Bialkó Mária, a Miskolci Egyházmegye közfeladat ellátó intézményei fenntartójának igazgatója beszélnek az új intézmény előnyeiről.
Egy óriási öröm nekem, hogy ez az óvoda létrejöhetett jó több mint 10 évvel ezelőtt, és már jó néhány évvel korábban is voltam óvodalelkész, még itt Miskolcon, és megéreztem annak az ízét, hogy a gyermekeknek a lelke az olyan, mint a szivacs, és hogy mekkora hatással lehet rájuk lenni. És ami igazából elgondolkoztatott és megerősített abban, hogy Kazincbarcikán is legyen egy óvoda, az az volt, hogy megéreztem, hogy a gyerekeken keresztül a szülőkhöz is el lehet jutni. Kazincbarcik egy különleges hely. Elsősorban amiatt, hogy a lakosságnak a nagy része az különféle helyekről jött. És azzal szembesültem egy jó 20 évvel ezelőtt, hogy az itteniek, akik Barcikára kerültek, otthon hagyták a saját szokásaikat, a vallásukat, a templomukat, a ritusokat, és itt egy új honfoglalóként nem nagyon találták a helyüket. És a mostani szülőgenerációnak elég nagy százaléka olyan, ahol egyáltalán nincs jelen a keresztség és a kereszténység sem. Tehát az itt nálunk járó gyermekeknek jó néhány százalékánál a szülőknél észrevehető, hogy nincs semmiféle egyházi élménye, sem tapasztalata, de valahogy a gondviselés úgy hozta, hogy beiratták a gyereket ebbe az óvodába. Jó híre van. Én nagyon szeretek oda járni. Megtaláltam, én úgy érzem a hangot a munkatársaimmal és a gyerekekkel. Éneklünk, gitározok nekik, bibliai történeteket mesélek, és ezeken keresztül, és nem beszélve az óvó pedagógusoknak munkáján keresztül, a lelkük nagyon sok minden jót befogad. És hazamennek, és elhagyja, étkezés van, szóvá teszik, hogy és akkor mi most miért nem imádkozunk, hiszen az óvodában megvan az, hogy étkezés előtt és étkezés után imádkozunk, hálát adunk, és ez az kis életüknek a részévé válik. És ebből kiindulva, hogy az óvoda megerősödött, és 50-ről most már 110 főre emelkedett a gyermeketek a létszáma, éreztem meg annak a fontosságát, hogy ezt tovább kellene vinni, és hogy jelen lenni egy általános iskolába is. Na most ennek a munkája virágzott és ért be ebben az évben, és akkor a következő tanévtől el tudjuk indítani az iskolát, ami a szülőknek is egyfajta kérése volt. Tehát összegyűjtöttük azokat a szülőket, akik érdeklődtek afelől, hogy esetleg, hogyha lenne egy görögkatolikus általános iskola, ha szándéknyilatot kellene aláírni, akkor támogatnák-e, vagy fontosnak tartanák-e. És akkor a szülőknek a 100%-a jelezte, és ez azért számunkra egyfajta feljogosítást is adott, hogy hát ennek van értelme, van nyitottság a szülők részéről a keresztény nevelés felé. És ugye ezt is nyilván mindenki tudja, hogy a keresztény nevelés az nem úgy megy, hogy én elmondok valamit, és akkor a következő nap az úgy fog történni, hanem nagyon sok időre van szükségünk. És ennek az iskolának is, ahogy elképzeltem, hosszú időt szeretnék hagyni, hogy nőjön. Felmenő rendszerben lesz ez igazából keresztény iskola. Két nagy dolog van, amit szeretnénk elsősorban forszírozni a hit mellett, ugye ez lenne az első, a görögkatolikus hagyományok, a görögkatolikus ünnepek, a karácsonynak, a húsvétnak, a méltóképpen, a mi ritusunknak a megfelelő módon való megünneplése, illetve az angol nyelvű képzés. Magam is beszélek angolul, és nagyon fontosnak tartom, hogy a város színpalettájába belekerüljen egy ilyen iskola is, amit hosszú távon két tannyelvű általános iskolának szeretnénk kialakítani. Azért, hogy színesebbé váljon, és hogy minden iskolának megvan a maga arculata, és a miénk legyen ez. És emellett ugye ez egy hívó szó is arra, nagyon sok mindenkit érdekel és érint az, hogy el tudjon igazodni ebbe a szinte angol szánsz világba, hiszen azért, hogyha bekapcsolunk bármilyen elektromos műszert, mindenhol angolul, számítógépen angolul kell reagálni vagy válaszolni, és hát ebben ez segítheti a gyerekeket. De visszatérve az egész vallásos nevelésre, nagyon lassú beérésre számítok. Tehát ugye az evangéliumban szerepel az, hogy a magvető az elhinti a magot, de nem mindig ő aratja le a termést. Különösen, hogyha valaki ugye diófát ültet, klasszikus példa, én elültetem a diófát, esetleg a fiamnak lesz lehetősége arra, hogy a gyümölcsét majd ízlelje és értékelje. Van egy nagyon-nagyon kedves, számomra nagyon kedves Pilinszky kis történet arról, hogy egy NDK-s cirkusz Debrecenbe megáll, és van egy orosz lányuk, aki nagyon sokat eszik, és nem hajlandó azokat a feladatokat megcsinálni, amit ők szeretnének, hogy ugorjon, hogy álljon a két hátsó lábára, hogy integessen, hogy átugorjon a karikán, és eladják, de ez igaz, ez tényleg megtörtént, és eladták a debreceni állatkertnek. És akkor ott élt ez az oroszlán. Hát ők etették, kirakták a kifutóra, és akkor a gyerekek ott nézték, tapsoltak, és eltelt néhány év. És utána az oroszlán a két hátsó lábára állt, elkezdett integetni, átugrott a karikán, és rájöttek az állatkert dolgozó, hogy ez most értette meg, hogy mit akartak vele a cirkuszba megtanítani. Vagyis így vagyunk ezzel mi is, hogy energiát akarunk belerakni ebbe a műbe, a gyermekeknek a szívébe, a szülőknek az életébe, és lehet, hogy sok-sok év múlva fog beugrani, hogy jaj, hát ez, és mikor? Amikor már sem édesapa, sem édesanyja nincs. Ugyanis mindannyian reszketünk a gyerekünkért, hogy mit fog választani az életnek a nagy gyümölcsös kosarából, amikor már én nem vagyok. Hogyan fogja eldönteni, és mi alapján, hogy mi a jó és mi a rossz? A szülők azok nagyon gyakran próbálják ezt hangsúlyozni, de a szülőkre a gyermek ideig, óráig hallgat. Utána azt veszik észre, hogy a társaság nevel, az iskola nevel és az osztálytársak. Na most, hogyha minél több síkon tudjuk a gyermekeknek a szívét a Jóisten felé irányítani, annál nagyobb az esélye annak, hogy ez előbb vagy utóbb, de babért arat. Vagyis lassú munka, nagy szeretet, nagy türelem, és egy magabiztosság abban, hogy amit mi képviselünk, az jó. Ugye a templomoknak a központját úgy hívják, hogy a hajó, a templom hajó. Ezeket a gyerekeket mi azt szeretnénk, hogy ugye folyamatosan az évek során tanévkezdő szent liturgiával belehelyezzük, mint utasokat ebbe a hajóba, és ennek a hajónak milyen van? Két evezője. Szeresd az Isten, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És hogyha így tudnak haladni előre, akkor a világban nem lesz gond. De van gond különben, az azért alapjában véve észleljük, hogy vannak nehézségek. De legalább mi tegyünk meg mindent. Tehát, hogyha valaki belegondol abba, hogy milyen nehéz, ha én hibát követtem el, azt mondani, hogy bocsáss meg, vagy hogy elnézést, de ez itt nem állunk meg. Hanem itt sokkal többről van szó. Itt arról van szó, hogy embertársadat úgy próbált szeretni, ahogy ő van, és úgy próbált szeretni, ahogy önmagadat elfogadnád. És hát ehhez nekünk megvannak az eszközeink. Ugye a hittannak, a tíz parancsnak, a tíz parancsolatnak a kultúrák felettisége az megkérdőjelezhetetlen. Tehát, hogyha valaki ezt szeretné és rábólint, és azért azt bevallom őszintén, hogy magam sem gondoltam, de a szülők, akik megszavazták és mellettünk voltak abban, hogy ez az iskola a egyházi intézmény legyen, nagyon nagy százalékkal támogatták. Volt egy kis bemutatkozó beszélgetés, ahol megpróbáltuk átadni, hogy mi az, amit fontosnak tartunk, és mi az, amit járuléknak. És valahogy csak sikerült valami. És én bevallom őszintén, hogy ezt úgy éreztem, mint egy gondviselésszerű jel. Hogy hát, hogyha van igény, van nyitottság e felé, a keresztény nevelés felé, és a görögkatolikus egyház felé, hiszen azért, ha belegondolunk abba, hogy egy évben 25-30 gyerek végez az angyalkert óvodában, az több, mint egy osztály. És akkor mehetne a görögkatolikus iskolába, és hát úgy néz ki, hogy ez ebben az irányba is mozdul el. Tehát én nagyon reményteli állapotban érzem ezt az egészet, és bevallom őszintén, hogy úgy érzem, hogy nekem van egy küldetés tudatom. és én szárnyalok, hogyha ez az egész működik. És szerintem ez kihat. Vagy legalábbis én érzem annak az erőterét, hogy a gyermekek, meg a pedagógusok is fogékonyak arra, hogy valaki őket valamilyen szinten segítse, vagy beszéljen olyan dolgokra, amik az övék. Tehát itt nem titkos tanításról van szó, hanem nagyon sok mindenki meg van keresztelve. Katolikus vallásúnak, reformátusnak is óriási kincses tár az, ami az egyháznak a sajátja. És nekünk annyi a feladatunk, hogy kinyissuk ezt a kincses tárat, és hát te, hát ez a tied, hát ez mind a része lehet az életednek, nem kell neked kitalálni, meg ezotériát ismerni, meg saját vallást alapítani, hanem ez mind a szüleid, vagy a nagyszüleidnek az önfenntartásához elengedhetetlen érték volt. És csak azt akarjuk megtanítani velük, hogy használják azt, amik az övék, vagy az övék voltak. És én biztos vagyok abban, hogy ennek van egy olyan íze, amit hogyha valaki megérlel, megízlel, átél, és a testébe belekerül, akkor az előbb vagy utóbb, hogyha vannak ilyen periódusok, amikor, mert mindenkinek vannak az életében, amikor kicsit eltávolodik ettől, attól, amattól, de van mihez visszatérni. Ugye a latin azt mondja, hogy ignoti nulla cupido, hogy ha nincs ismeret, akkor nincs vágyakozás. Tehát nekünk az 3 év után van 8 évünk arra, hogy megismertessük vele, hogy hát gyerek, hát ez mind a tied, a te kincsed, ismerd meg. És akkor ehhez biztosítunk lehetőség szerint mindent, ami a minőségi oktatás alapfeltétele, és egy igazi európai színvonalú intelligencia megszerzéséhez is szükséges alapot ad. Ugye először is a kisgyerek az nagyon nyitott. Tehát első, második, harmadikos, negyedikes gyerekek azok fantasztikusan nyitottak. Én meg vagyok arról győződve, hogy ő rajtuk keresztül, az ő szeretetükön keresztül, és hogyha megpróbáljuk őket bevonzani, megismertetni a mi közösségünkbe, akkor az közösségben mindenki szeret lenni, szeret mindenki tartozni valahová, hogy ez én vagyok. Hogyha kinyitom az ajtót, akkor megérzem, hogy ez az enyém, ez az én otthonom. Uh-huh. És hát kinek a háza, az Isten háza mellett a templom? Hát a templomnak a legnagyobb ékességei a gyerekek, meg az emberek, nem a falfestmények. Hát ők a bútor darab. Hát mi pontosan ezért küzdünk, hogy ők megérezzék, hogy ez az ő lelki otthonuk. És hát én meg vagyok arról győződve, úgy, ahogy az óvodánál is, hogyha van egy óvodás mise is, szinte szakad szét a templom, annyian vannak. A gyerekeknek úgy énekelnek, hogy öröm hallgatni, és én bízom abban, hogy ez életre kell. És szépen lassan szárba szökken is. Remélem, hogy nem 10-20, hanem 100-szoros termést tudunk learatni ezek után.
A Miskolci Egyház megy a közfeladat ellátó intézményei fenntartója, rövid nevén a MEKÉV, talán így van a köztudatban is, vagy bízom benne, hogy Barcikán is egyre többen fogják így használni. 13 intézményt tartunk fenn, 20 működési helyen, ugye ez magába foglalja a tagintézményeket, telephelyeket, nem csak oktatási intézményeket, hanem a bölcsődék is vannak több településen, általános iskola, középiskola, technikum, és van 2 bentlakásos idősek otthona is. Én úgy gondolom, hogy ez a fenntartói sokrétűség és sokszínű feladat megalapozza azt, hogy megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal rendelkeznek a munkatársak, és nap mint nap azon dolgozunk, hogy amit nem is kihívásnak tekintünk, hanem egy szép és örömteli feladatnak, hogy Kazincbarcika városban is átvihetünk fenntartásunkban egy általános iskolát. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket, és mint az előbb is mondtam, hogy ez inkább szép és örömteli feladat, melyet a szakértelemmel és a jogszabályok mentén igyekszünk nap mint nap megoldani. Még folyamatban van a hivatalos átadás átvételi eljárás, a dokumentum aláírása a Kazincbarcikai Tankörületi Központtal, és eddig nem jelentkezett olyan kihívás, amit ne tudtunk volna a kollégák segítségével megoldani. Én úgy gondolom, hogy nagyon új dolog nem vár az iskolában tanító pedagógusokra, munkatársakra és az intézménybe járó diákokra. Tanulni kell és iskolába járni, ellátni a feladatot. Mi minden pedagógus munkatársat szívesen várunk és foglalkoztatjuk szeptembertől, valamint a diákokat is. A diákok életében sok új változás, jelentős változás nincs, mert, mint ahogy előttem Gábor atya is elmondta, hogy felmenő rendszerben szeretnénk azt, hogy az intézmény ugye keresztény legyen. A most jelenleg is már ide járó diákoknak megadjuk a lehetőséget arra, hogyha nem szeretne hittanórára járni, akkor az etikát tanulja továbbra is, de amennyiben úgy dönt, hogy a saját felekezete szerinti hittanoktatásban szeretne részesülni, akkor azt természetesen megteheti. Mint minden más intézményünknek, ugye mondtam, hogy 20 településen vagyunk jelen, itt a megye egész területén, itt Rakacaszent, Sárospatak, Sátorolja, Újhely, Homrok, Csejev, de itt a közelieket is említsem, hogy Múcsony és Edelény. Mindenhol lehetőséget biztosítunk arra, hogy a mai kor kihívásainak megfelelő innovatív oktatásban részesüljenek a gyerekek, a keresztény értékrendek átadása mellett, mert fontos, hogy a nálunk tanuló diákok helyt tudjanak állni a mai világban. Szeretnénk bevezetni a Lego matek, a robotika, a matematika és a természettudományi tantárgyak élményszerű oktatását, a STEM módszert. Több intézményünkben ezzel a módszerrel tanuló diákok nem csak országos, hanem nemzetközi versenyeken is kiemelkedő eredményeket értek el, mind a matematika, mind pedig a robotika területén. De fontos számunkra nem csak az oktatás magas színvonalának a biztosítása, hanem a gyermekeknek a mindennapi mozgásának és a sportolásnak is a biztosítása. Ezért szeretnénk, hogyha a jövőben, a tornateremben egy alacsony esésű mászófal megépítését, mert nem csak az állóképességet növeli, hanem a koordinációs képességet is kiválóan fejleszti a gyerekek részére. Az Angyalkert görögkatolikus óvoda révén eddig is sokrétű és jó kapcsolat volt, mind az önkormányzattal, mind pedig a más egyházi fenntartású intézményekkel, akár a gimnáziummal, akár a Don Bosco kapcsán, és én bízom abban, hogy így az általános iskola átvételét követően ez a kapcsolat még jobb és még szorosabb lesz. Az Angyalkert eddig is jelen volt műsoraival, rendezvényeivel a város életében, ha csak az ősszel minden évben megrendezésre kerülő fürtöcske napot említem, ami nem csak az óvodába járó gyerekeknek és szüleiknek, hanem a hozzájuk csatlakozó város lakóinak is nagy élmény végigvonulni a városon zenével és tánccal. A fenntartásunkban nem csak az oktatási és szociális intézmények vannak, hanem Martonyiban van egy jurtatáborunk, Irotán egy erdei iskolánk, mely kiváló lehetőséget biztosít a sportolásra, szabadidős tevékenységek végzésére. Lehetőség van tematikus hetek megtartására is. Több sporteszköz, többek között kerékpárt és rollert is tudunk biztosítani a minél élvezetesebb időtöltésre, és mi szeretnénk ezt is felkínálni a Barcikai Általános Iskola pedagógusai, munkatársai és a diákok részére.
Oh,
Műsorunk befejező részében folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atyának az elmélkedésének bemutatását a házasságról.
Az opera, nem szereted az operát. Honnan tudod, hogy nem szereted az operát? Mi görög katolikusok egy lépés választ el, hogy szeressük az operát. Mert ugyanazt csináljuk, mint a liturgián. Egy lépés, és nem szereted. Honnan tudod? Kérje segítséget zenetanától, Verdivel kell kezdeni, vagy Mozarttal, nem Wagnerrel. És nézzétek, ez itt Anna Netrebko, ez a Traviata, Metropolitánban az egyetlen díszlet az egész darab alatt egy nagy óra volt, ezt rakosgatták ide-oda. A Traviata arról szól, hogy van egy gyönyörű szép nő, aki ujjak köré csavarja a férfiakat, és ez a nő beteg lesz, és meg fog halni. És ez az utolsó előtti áriája, ez arról szól, hogy alkuszik a halállal, amit mi is fogunk. De ugye lehet még? Nem lehet. Még néhány évet lehet? Nem lehet. Olyan a vége, hogy össze-vissza sírod magad. Gyönyörű. Honnan tudod, hogy nem szereted az operát? Tessék, kötelező. Van Gogh. Van Gogh egy olyan festő volt, akit senki nem dicsért. Senki. Ő azért festett, mert ez volt a hivatása. Csinálta. Állítólag egy képet tudott eladni életében, egy sörér, mert meleg volt. Senki nem dicsérte. Mi meg olyanok vagyunk, hogy megdicséri a főnökön. Mi papok nagyon függünk a püspök véleményétől. Roppantúl függünk, sok szorongásunk ettől van. Mit gondol a főnököm róla? Meg az előbb észre, megköszönik a gyerekek a munkámat, hogy én pedagógus vagyok, az idegrendszerem rámegy az ötödik bére. Megköszönik? A szülők megköszönik? Megfizetik? Mi meg olyanok vagyunk, hogy állandóan kívülről ki, hogy fizeti meg, köszöni meg, dicséri meg a munkánkat. Van Gogot senki nem fizette meg, nem köszönte meg, és csinálta. Egy ilyen képet látsz, az egy történés, mikor ezt láttam, megszégyenültem, hogy független akarok lenni, hivatástudatból dolgozni. Hát a drága József Attila, hát ő egy-egy sora helyre tesz, egy-egy elképet. Na, mint természet, kinek mi? De szeretném azt mondani, hogy a házasságnak is jót tesz, a családi életnek, a vallásosságunknak is, ha a magas kultúrával foglalkozunk, a magassal. Abból nem kell sok, de akkor oda kell tenni magad. Hadd mondjak, például Ferenc pápának van egy ilyen írása, most megjelent magyarul is, hogy az irodalom miért fontos. Tessék elolvasni, gyönyörűeket ír az irodalomról, hogy nem pótolja vasárnapi mise az irodalmat. Tessék, mert egy érzékeny lélekkel az írók fordulnak a világ és az emberi lét felé. Kötelező. Egy könyvet hadd mondjak, amit kötelező elolvasni, életközép táján után kötelező. Tolsztojnak a Naplóját. Vagy Tolsztojnak a Föltámadás című utolsó regényét, az nem négy kötet, az csak egy. Tolsztojban egy olyan mély emberismeret van, hogy te elképesztő. Anélkül meghalni, hogy nem olvasol bele a Naplójába, nem szabad. Gyönyörűséges. De na, kinek mi, de tessenek, komoly zene, egész nap ömlik ránk a beszéd, most is csak beszélek, mi is beszélünk rengeteget. A komoly zenében az a jó, hogy elmégy, és egy óra csönd, nem beszélnek hozzád, meg te se. És a komoly zene után még napokig érzed, hogy belül úgy összeszedett a komoly zene. Menni kell. Jó? Tehát szeretném, és nem beszélve arról, hogy mennyi igazság tud megjelenni a drámákban, meg ezekben. Na, kinek mi? Ne elégedjünk meg azzal csak, hogy a kultúrából a szórakoztató részt lefölözzük, elmegyünk egy fesztiválra, ettünk egy csülköt, ittünk egy sört, hallgattunk valami zenét, adtunk a kultúrának. Jó? Ez nem. Ez nem. Tessék a minőségi kultúrával foglalkozni. Ne nyíljon szét az olló, tehát egy kicsit találjunk újra egymásra. Aztán a következő figyelmezzünk, hogy Krisztussal együtt haladjunk. Ő a harmadik, ő az agapé, aki minket összeköt. Van egy nagyon fontos váltás az életünkben. A Maszló piramist ismeri mindenki. Arról szól, hogy itt a hiányokkal foglalkozunk sokat, a fizikai szükségletekkel, fizikai hiányokkal, itt pedig a növekedéssel. Hölgyek, urak, az életünk első fele egy kicsit jobban arról szól, hogy begyűjtünk. Begyűjtjük, ahogy ezt majd Jung mondja, az életünk egy napjárás, mondja Jung. Az életünk első felén egy kicsit begyűjtünk, hát begyűjtjük a szakképzettségünket, a diplománkat, begyűjtjük a feleségünket, begyűjtjük a gyerekeinket, begyűjtjük az otthonunkat, a pénzünket. Egy kicsit a begyűjtésről szól az első fele, az imáink is ilyenek. Sok kérő ima. És sokat foglalkozunk a hiánnyal, mi minden hiányzik. Azt szeretném mondani hangosan, magamon kezdve, aránytalanul sokat foglalkozunk a hiánnyal, hogy mi hiányzik. Azon jár az eszed neked is, nekem is, hogy a pénzzel mi van, hogy mi van az egészségemből, mi hiányzik, a munkámból mi hiányzik, az elismertségemből mi hiányzik, a gyerekeimnek mi hiányzik. A hiányokkal aránytalanul sokat foglalkozunk, a piramis aljával. És a növekedéssel, a kultúrával, a spirituális gazdagodással, a tisztulással. Elveszi az időt, az energiát, az, hogy csak a hiánnyal foglalkozunk. Én megértem magamat, magunkat, hogy anyagiasak vagyunk, hogy fontos, hogy itt legyen valami. Megértem, egy több évszázados kelet-európai, hát úgy mondják, transzgenerációs teher van rajtunk, szeretnénk olyan jól élni, mint a nyugatiak, mert mi is dolgozunk annyit. Mi is megérdemelnénk. Nekünk is ez az egy életünk van. Az én anyámat, apámat hogy elnyomták, mert templomba jártak. Tehát most már szeretnénk egy kicsit több igazságot ezen a területen, de azt szeretném mondani, hogy vegyük már észre, mikor ezzel sokat foglalkozunk. Már megint ezen jár az eszed. A hiányon, mi nincs, mi kéne még. És foglalkozni többet a növekedéssel. A növekedéssel. Azt kell mondanom, sajnos ez most nem fog jól esni, nekem se esett jól, mikor megértettem. József Attila úgy mondja, ügyeskedhet a macska, nem foghat kint és bent egyszerre egeret. Azaz, mind a két területen gazdagnak lenni, hölgyek, urak, nem lehet. Tetszik, nem tetszik, ez a lét törvénye. Azaz, itt el kell szegényedni, hogy itt gazdagok lehessünk. Az elszegényedés az dobbantó. Az mindig valamire van, Szent Ferencnél is, nem magáira szegénységé volt szegény. Az elszegényedés, egy kicsit az egészségemben, egy kicsit a izémben, a pénzemben, egy kicsit a munkámban, valamiben elszegényedek azért, hogy itt gazdagabb lehessek. Tehát egyszerre mind a két területen nem lehet gazdagnak lenni. Nem lehet, és a hangsúlyt tegyük már oda. Jung arról beszél, hogy életünk délutánján nem élhetünk ugyanolyan program szerint, mint délelőtt. Itt kicsit a begyűjtés, az erősödés, itt pedig azt mondja Jung, hogy itt ez jön a spiritualitás. És akkor itt, amit én szeretnék mondani, az a családi spiritualitás. Hát, hölgyek, urak, itt sok bajunk van. Kicsit mi görögök jobban állunk szerintem, mint a római katolikusok, hogy spirituális teológiát azt a cölibátusban élők írtak. Meg a sztarecek írtak, és nagyon hiányzik a családi spiritualitás. Néhányat szeretnék mondani, hogy mire kéne nekünk jobban hangsúlyt tenni. A családi imádságra. Hölgyek, urak, csak annyit hadd mondjak. Ahol együtt imádkoznak, együtt is maradnak, meg együtt fejlődnek. De ez nem ilyen papos szövegelés. Miközben a pároddal, gyerekeiddel kézenfogva elmondod este azt a mi atyánkot, sok minden történik. Az imádságban elsősorban Isten dicsőítjük. Ez az első szál, ez a legfontosabb. És még mi történik? Miközben a pároddal kézenfogva imádkozol, bocsánatot kérsz tőle, mert napközben morogtál rá. Együtt imádkozunk, és közben van egy bocsánatkérés. Közben van egy köszönet. Köszönöm neked ezt a mai napot, ami ma történt. Hálát adunk egymásnak. Miközben imádkozunk, tervezzük a jövőt, hogy holnapra mit szeretnénk, mit kérünk. Miért kérünk bocsánatot? Szerelmet vallunk. Azt szeretném mondani, hogy az imádság nem csak annyi, hogy Isten felé van egy hatása, hanem ha együtt imádkozunk, ezer szállal összeköt minket, és a gyerekeinkkel, kamaszainkkal ugyanígy. Az imádságban rengeteg dolog történik. Ezért kell együtt imádkozni, és ahogy csak lehet, figyeljetek arra, hogy minél többet imádkozzatok együtt. A családi liturgia, a szentséget családi vétele, hát erről külön egy napot kéne beszélni. Keresztelés, bérmálás, hát az nem csak a babának szól. Ugye mi szeretünk úgy keresztelni, hogy mi is úgy keresztelünk Pesterzsébeten, hogy a liturgia közepén, az egész közösség ott van, az egyházi közösség, meg a nagy rokonság is. A keresztelés, bérmás, az nem csak a gyereknek szól individuálisan. Szól az apjának, meg az anyjának is az a kegyelem, hogy sikerüljön normálisan felnevelni. Meg a nagyszülőknek, meg a tesóknak, meg az egész egyház községnek. A szentség az nem csak individuálisan a gyereké. Nagyon hozzászoktunk ez. Szent áldozás. Azt mondja, kérdezi tőlem egyszer egy apa, hogy a kamasz fiai ugye eltávolodtak már a misétől, de ő úgy áldozik minden vasárnap, hogy egy kicsit a fiainak is. Hogy én áldozhatok, atya, egy kicsit a fiaimnak is? Ez miért kérdés? Te soha többé nem tudsz áldozni csak magadnak, ha van családod. Hozzászoktuk az eukarisztiát, csak nekem szól individuálisan. Dehogy is. Szent Gyónás. Mi évente a családdal kétszer együtt megyünk gyóni. Mindenki évközben megy oda, ahova akar, de hogy évente kétszer együtt elmegyünk, és akkor beszélünk az úró Jócóval, ő van a szomszédban, mondom, készülj, jön a papcsalád, hozunk egy vagon bűnt. És akkor együtt készülünk, elmegyünk, nyilván ott egyesével gyónunk szépen, és utána együtt hazamegyünk. Mi ebbe a poén? Családilag gyónunk. Például az, hogy a gyereked nem csak azt látja, hogy kiabáltok otthon, hanem azt is látja, hogy gyóntok. Az, hogy egyedül elmész valóvá gyóni, és a gyerek ezt nem látja, hadd lássa. Anya meg apa ordított is egymással, és most letérdelnek, és meggyónnak mind a ketten. Hadd lássa a gyerek a kiengesztelődést is. Hadd lássa. És egyébként utána egymásra együtt vigyázunk. Tehát szoktam mondani, hogy megyünk haza a lányoknak, hogy ne kötekedjetek anyátokkal, ő is most gyónt, jó? Tehát karácsonyig bírjátok már ki, hogy vigyázzunk egymásra. És milyen ereje van, hogy együtt, és a papnak is jó azt tudni, hogy akkor kicsit hal mindenkit gyónni. Na, együtt gyónni. Betegek kenete. A betegek kenetére mindig jó, de nem akkor van igazán szükség, mikor már kómába fekszem. Hanem amikor a lejtőn elindul, ott kell a betegek kenete. Mert ott kezd bele egy olyan harcba, amiből már nem fog kijönni. Az elején kell nagyon, és ott még a család ott lehet, még nincs az intenzív osztályon. És az olyan jó, hogy ott van az egész család, és apa beteg, mama, és akkor együtt imádkozzuk. Épp ugye a házasságkötés, hogy ne csak kicsiben, ha legyenek ott a barátok, kortársra, nagyon fontos hatással van, hogy a barátom megházasodott. Na, tehát azt akarom dadogni, hogy a szentségek nem individuálisak, hanem családi történések. És legyen családi történés. Az egyház naptára legyen a család naptára, csak annyit hadd mondjak, hogy hölgyek, urak, aki azt a két nagy vándorlást, az adventet és a nagybőjtöt komolyan végigcsinálja, annak hip-hop nem megy tönkre a házassága. Jó, tehát nyugi. Aki az adventnek azt a meleg, szerető készületét komolyan veszi, a nagybőjtnek azt a drámai készületét komolyan, nincs, hogy hip-hop elválunk. Csak azt a két nagy vándorlást vegyük komolyan, családdal, nem csak én egyedül, családdal. És ez olyan szép, és akkor is spirálisan a liturgikus évben haladunk, reméljük a mennyek országa felé. A családi ünnepek nagyon-nagyon fontosak, nem csak az egyháziak, a születésnapokat megtartani, az évfordulókat, a március 15-ét. Minden ünnep arról szól, hogy fölnézzünk a csillagokra, az értékekre. Minden ünnep erről. A családi, állami, egyházi, mindig fölnézünk. Platon is azt mondja, az ember attól antroposz, hogy fölnéz, fölfelé. Én tanítom ezt a teológián, és ott vasárnap teológiáját tanuljuk, és amikor valaki azt mondja, hogy hallgató közül, hogy a vasárnap a pihenés napja, akkor már ekkora egyest így beírtam neki így. Hogy dehogy a pihenés napja a vasárnap. A vasárnap az találkozás a föltámadottal. Mellette pihenünk, ahogy tudunk, de hogy nem a pihenés a fő, hanem találkozni a föltámadottal. Na, a családi ünnepek azért fontosak, mert fölnézzünk a közös értékekre, hogy hova akarunk menni. Amikor egy családban már nincsenek ünnepek, akkor kezdenek szerte szétmenni. Mindenki külön szoba, külön ünnep, nincsenek is együtt. Tartsd meg az ünnepeket, és az ünnepek megtartanak titeket. Mert közös lesz a cél, az érték. Szóval nagyon-nagyon fontosak a családi ünnepek, és nagyon nem tetszik, amikor kilúgozzák azt a születésnapi tortát. Fontos a torta. Azt a karácsonyt elmegyünk wellnessbe, meg nem tudom én, nagyon nem tetszik, amikor az ünnepeket kilúgozzák, mert ennek nagyon csúnya morális hatása lesz majd. Na és az utolsó családi zarándoklat, hát ezt mi nagyon szépen csináljuk. Megyünk Mária Pulcsra és vagy Sajópál falvára, szeretünk oda menni, évente egyszer olyan jó, ha a család elmegy csak egyedül, és kicsit családi zarándoklatot gyónunk együtt, áldozunk együtt. Ennek reneszánsza van. Ez a családi spiritualitás, ezen kell gondolkodnunk. Amit én szeretnék mondani, hogy egy picit a haladóknak, hogy lépjünk előrébb. Előrébb. Tehát mondom, azt mondja nekem egy ember, atya, én 20 éve járok minden vasárnap misére. Figyelj, az egy nagy teljesítmény ma, hogy valaki 20 éve minden vasárnap megy misére. És mit mond neki Pap Miklós? Gratulálok, ideje lenne hétköznap is jönni. 20 év alatt kell előrébb lépni. Ti jártok minden vasárnap liturgiára, gratulálok. Előrébb. Tehát a szentség nem bealtatni akar, hogy teljesítek egy minimumot, atya, nagy bűneim nincsenek, a szertartásokat megtartom, konzervatív vagyok, nem csalom meg a páromat, és hova növekedsz? A Szentség nem akar minket békén hagyni. Néhányat hadd mondjak, hogy hová tessék csak lépni egyet előrébb az imádságban. Eddig úgy, ahogy imádkoztunk, gratulálok, hová tudnék én fejlődni. A napi zsolozsmát elmondani, nagyon nagy hangsúlyt teszünk rá, van interneten el lehet érni, mindenki megtalálja reggeli, esti zsolozsmának a szövegeit, az imaórákat kiadják, közvetítésekbe be tudunk kapcsolódni. Hogyan tudnék én többet imádkozni, mélyebben, előrébb lépni az imádságaimban? Aztán az új szövetség, hát mi görögök ugye minden évben ugyanazt olvassuk föl, ennek megvan az előnye, meg a hátránya is, a rómaiak az egész 3 év alatt felolvassák. Magyarul mi sokkal kevesebb részt ismerünk. Elő kell venni az új szövetséget, hogy úgy meghalni, hogy nem olvasod. Aranyszájú Szent János minden héten elolvasta az egészet, fejből tudta az egészet, oda-vissza. Elő kell venni az új szövetséget és olvasni, sokat töprengeni rajta. Fogadalom. Hát főleg a férfiakra szeretnék rászólni, a középkorban minden férfinak volt fogadalma. Ma egy modern férfi úgy tengleng a világban, hogy semmiféle fogadalma nincs. Miért? És miért csak a papnak vagy a szerzetesnek legyen fogadalma? Egy rendes keresztény férfinak legyen fogadalma. Azt ki kell találni, hogy mi. Egy hónapig tartson, egy fél évig tartson, egy évig tartson, de hogy legyen, amikor éppen azt a fogadalmat teljesíted, akkor az mindig a szívedet oda köti az Istenhez. Nem engedi, hogy a világ elvigyen. Rendkívül jó a fogadalom. Az átmeneti fogadalmak. Tessenek ilyeneket kitalálni, haladóknak szeretném mondani. Hétköznapi szertartást mondtam, egész más a hangulata a hétköznapinak, mint a vasárnapinak. Egészen sokkal intimebb. És hát mindenki tudja, hogy Isten élményeink mindenütt vannak, a kórházban, a természetben, mindenütt a legmélyebb Isten élményeink csak a templomban vannak. Az eukarisztia jelenlétében ott vannak a legmélyebbek. Menni kell. Hétköznapi szertartások egészen más élményt adnak. Jó dolog menni.
Köszöntjük hallgatóinkat! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben bemutattuk az új kazincbarcikai görögkatolikus általános iskola terveit, és folytattuk Pap Miklós atya elmélkedésének bemutatását a házasságról. További tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 30